A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Millás reggeli kedden. 6 óra 30-kor, a kedd az július 30-a kedd. És itt van a stúdióban a bögréjét, vagy nem tudom miért leverő Ács Gábor.
Nem, csak a...
Mi volt ez a hang, amivel levertél
valamit?
Nem
ismerted meg ezt a hangjelenséget?
Nem. Mi volt?
Ez a bárszékünk, ja, ez a lábtartójának bárszék. A lezuhanása. Úgyhogy most...
Azt hittem a bögrédet.
Nem, nekem nincsen bögrém.
Ja, értem.
Úgyhogy most csak lobogtatom magamat.
Okay, miért? Szóval,
és Kántor Endre a stúdióban, ez a lényeg.
Az a lényeg, hogy itt van Ács Gábor, aki azt mondta, hogy ma nem fogunk szelfizni. Miért? Szerintem ez a rugged look. Ezt hívják ez ugye
nem,
rugged.
Nem, ez a Szabi utáni torzomborz.
Ez most már kötelező lesz.
Vállalhatatlan.
Dehogy is.
Innen egyenesen a fodrászhoz vezet az utam, sőt, és még meg is fogok baratválkozni.
De miért? Ki olyan pánkos egy kicsit?
Nem volt kedve menet közben, és olyan jó esett.
Most
hogy...
ebben olyan jó fésült vagy mindig, kéne hagyni egy kicsit a torzomborz. Most visszajön a torzomborz, jön a Liam Gallagher is a Szigetre, és ilyen, ő is ilyen torzomborz stílust képvisel.
Hát figyelj, lehet. Még csak léggitárban vagyok jó, úgyhogy egy indie bandában még nem vennének be, meg öreg is vagyok már hozzá. Úgyhogy...
Dehogy is, mindig ezzel jössz. Na nézzük akkor.
De kiváló időjárás fogad itt minket. Nagyon kellemes hűvös
hát,
van.
Igen.
Végre
14 fok
is
volt éjszaka. Uh-huh. Sőt, tegnap hát, meg mínusz 3,7.
Na jó, az a többörben a bükkfenség, az egy speckó mikroklímájú hely. Okay,
de azért akkor is 30 fokot zuhant a hőmérséklet.
11-et írt a hallgató, nem írja, hogy honnan, és Budapest belvárosában is 14-15 kellemesen ki lehet szellőztetni, és nappal sincs nagyon meleg. Szerintem ez a tökéletes időjárás.
Hát azért 30-ra azért felkúszik. De
nyáron 30. Így van. Ez nekem olyan 34-nél kezdődik a hőség, meg amikor nem lehet ahogy ablakot se nyitni. Na, és ez így is marad, úgyhogy nekem is jön a biciklis időszak.
Hát most éppen úgyhogy... egy front jön, tehát ilyen melegszik az idő.
Igen,
csütörtökig.
De még hűvös lesz reggelig.
És utána kezd egy kicsit ilyen esőssé válni, pont a hétvége környéke megint, majd meglátjuk, ilyen viharos esős.
De azt, hát az csak két nap, és igen. Az még nem egyértelmű, hogy mennyi csapadék lesz a hidegfrontban, inkább szelesnek néz ki, viszont utána megint jön a hőség. Tehát az látszik, a jövő hét eleje azt tűnik megint olyannak, hogy jöhet ismét a 35, és annak és a fölötti is, legalábbis a jelenlegi modellfutások szerint.
Na, akkor köszöntsük a névnaposainkat, minden kedves Judit és Xenia nevű hallgatónknak nagyon boldog névnapot kívánunk, úgyhogy szerintem sokan ünnepelnek Judit nap, ugye egy ilyen verbális virágcsokrot nyújtsunk át, akkor vannak még az Ingék, Maximák, Xeniák és Juliettek is, de alapvetően Judit és Xenia nap a mai. Egyébként érdekes események voltak a történelemben ezen a napon. 1866-ban nyílt meg az első hazai lóvasút Pest-Szénatér és Újpest-Városkapu között. 1866-ban, tehát a Szénatéren fel lehetett pattanni, és a Városkapuig el lehetett menni Újpestre. A Pesti Közúti Vaspálya Társaság üzemeltetésében történt mindez.
Pest Szénatér?
Lovasút Pesten nyílt meg akkor, tehát nem Budapest, csak Pest, uh-huh. és Szénatérről indult, így van.
Tehát jelenlegi Szénatérről.
Így van. Nem az más. Hát abban nem vagyok biztos egyébként, hogy a Szénatér az ugyanaz volt.
De... Ezért kérdeztem. Mert nekem úgy jelent, hogy nyugatitól ment valamelyik, de aztán lehet, hogy keverem. Na, ezt ennek majd akkor utána nézünk.
Minden esetre Újpest városkapu volt a végállomás. Aztán 1899-ben volt az első vízilabda mérkőzés Magyarországon, Siófokon. Ezt tegnap megünnepelték, kérem szépen, a csajok. Úgyhogy nagyon klassz kis meccs volt. Néha úgy éreztem, hogy ráültünk az eredményre, és túl magabiztosak voltunk. Jobb lett volna mindig tartani egy ilyen 4-5 gólos előnyt, de azért sikerült. Úgyhogy ennek örülünk.
Igen.
Mint ahogy a kézilabdásoknak is. A durván játszó argentinokkal igen. szemben, ahol mondjuk egyébként az argentin oldalon volt az egyik legszebb gól, amit lehetett látni, egy ilyen eszméletlen becsapós ejtés. Úgyhogy tényleg az szépségdíjas volt, de ettől függetlenül sajnos ők nem diadalmaskodtak.
Na, beszippantott az olimpia?
Az olimpia vagy csak abszolút a csapat beszippantott. Vagy, hogy... Nem, hát figyelj, és még egyszer szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ebből az érembűvületből essünk ki. Nem is nagyon estünk bele, még egy bronzunk van csak eddig, de szerintem nem is ez a fontos. A legjobb pillanatokat úgy láttam most olyanoktól, akiknek nem sikerült továbbjutni negyeddöntőkbe, vagy bronzmeccsekbe, nem sikerült érmet szerezni, de nagyon sokat beletettek, és tök inspiráló nézni, ahogy ezek az emberek ott vannak, és csinálják. Úgyhogy szerintem ez a lényeg.
Meg ahogy nyilatkoznak, ahogy igen, beszélnek róla igen, egyébként, az, igen, tényleg, az igen, tényleg inspiráló.
És tényleg azt jelenti, hogy egy csomó mindenkit rávehetnek arra, hogy foglalkozzon ezzel, mozogjon, sportoljon, tehát tök motiváló az egész. Nem
az
szabad,
abszolút,
nem szabad belemenni abba, hogy ja, Istenem, nincs annyi arany, meg ezüst, meg mit tudom én. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ott vannak, és oda teszik magukat. Tök jó volt nézni egyébként. Nyilván voltak kellemetlen pillanatok is, amikor az ember többet várt, de ezt szerintem nem.
De hogyha Szilágyi Jánosra gondolsz, ott ja, is, hát... ott is nézd meg a nyilatkozata. Tehát egy...
Igen.
Ugyanolyan szimpatikus, hogy igen, akkora sportember,
vagy
mint volt.
Vagy például mekkora volt, amikor te én nem tudom, láttad-e a Nadal mérkőzést, a Fucsovicsot.
Hát,
azt szerintem zseniális volt. Tehát, hogy azért kemény, kemény fejtörést okozott a Nadalnak, megszorongatta. Úgyhogy...
Rendkívül unalmas sportnak tartom, és de...
Hát azt, ha meghallja a Nesta, akkor kapsz a fenekedre.
Tudom, azért mondtam halkan, de a Djokovicsba azért meg én is belenéztem, és abban viszont...
Hát amikor mondjuk, a Djokovics az iskolázott.
Amikor tehát... a legjobb... Hát volt néhány labdamenet, ahol... Amikor érzed azt, hogy hát ezek ennél nincs magasabb szint. Tehát
igen, igen, az erős az, volt, igen.
Néhány, jó, akkor azt érdemes kicsit azért.
Igen. Úgyhogy mondjuk az, hogy a szervezésnél hogy lehet az, hogy utána berakják párosba egy ilyen meccs után a Nadal ellen játszik a Fucsovics, és utána párosba berakják egy pár órával később, nem tudom, hogy olyan igénybevétel után egyáltalán hogy lehet újra felpörögni, vagy van-e annyi, tehát azért ez szerintem nem volt egy jó döntés, de mindegy, ilyen előfordul. Egyébként 1932-ben ezen a napon kezdődtek a 10. olimpiai játékok Los Angelesben, Losiban, és 2003-ban Mexikóban legördült a gyártósorról az utolsó Volkswagen bogár. Ez a 21.529.464. darab Volkswagen bogár volt, tehát Mexikóban.
Egy másik Los Angeles-i olimpia majd szóba fog kerülni valószínűleg még a mai műsorban, mert hogy...
Lesz szó arról, hogy megéri.
Igen.
Nyerő vagy bukó? Maga a rendezés.
Igen, és a 84-es, ugye? 84, uh-huh. 80 Moszkva, 80, igen. Hogy az utolsó, amire valamiféle nyereséget ki tudtak mutatni onnantól kezdve. Általában csak az ordas buktákról érkeznek a hírek. Min múlik, hogy valaki sikerrel tud-e olimpiát rendezni, erről és fogunk majd beszélgetni a mai műsorban.
Na nézzük akkor a híres születésnaposaink közül kiemelendő Henry Ford, amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója, 1863-ban született. Aztán itt van Arnold Schwarzenegger, osztrák születésű, amerikai filmszínész, Kalifornia állam kormányzója, a szivarok nagy aficionádója, így szokták mondani. és egy óriási viccmester, egyébként tök jó dolgokat hallani tőle, meg érdekes dolgokat szokott mostanában mondani, tehát nem mondhatni, hogy izom agy lenne Schwarzi, úgyhogy ő is ünnepel. Csak úgy, mint Jean Reno, francia színész, 47-es Arnold Schwarzenegger, 48-as Jean Reno, és hát róla is sok mindent. Mostanában ilyen, hát már majdnem, hogy ilyen cameo szerepekben feltünedezik néhol francia filmekben, az öreg profi veterán Zsaru szerepében. Ezt szerintem ez már csak jutalomjáték. Kicsit olyan hurkás lett a feje Zsarrelo, de hát felszedett egy kicsit, de hát ebben a korban ez már szerintem engedélyezett. Lawrence Fishburne, amerikai színész is ünnepel, ő 61-es születésű. Lisa Kudrow, a Jó barátokból ismert leginkább Phoebe szerepében, amerikai színésznő, és egy nagy kedvencem Hilary Swank, Oscar-díjas amerikai színésznő, producer, hát a Millió dolláros Babyben egyszerűen zseniális. Igen, de szuper. Még többet is lehetne tőle említeni, én szeretem a Hilary Swank munkásságát. Persze ott ugye lehet mondani, hogy ezt a Clint Eastwoodnak köszönheti, de hát lényeg a lényeg, hogy hogy ő is ünnepő, 74-es egyébként.
Na, gyorsan nézzük, mit írnak még a hallgatók, mielőtt rányomsz a play gombra, vagy a...
A play gombra.
Mi az a másik? Amit a Maci sose talál.
A space gomb, de én azt nem használom, azt a Macinak adtam.
Oké. Kellemesen hűvös a reggel kezdete, írja meg Papa Lő is, Morgan Freeman kartása kezdete nyilván, és még dobott rengeteg sem nem a város ezen részén, tetszetős hatást kelt, erősíti meg a mi tapasztalásainkat is, kellemes hűvösben kezdődött tehát a nap, aztán Gézu mai életképe. Küldtem magamnak egy e-mailt, a spambe ment. Nem állok szóba magammal? Teljesen jó. Reggeli hőérzet Máltán 27 fok és 91%-os páratartalom. Mindegy megyünk Máltára, amikor itt van jó idő. Nyáron, kérem szépen. Málta. Nem jó, megyünk ősszel Máltára.
Megvan a megfejtés Gábortól. Köszi szépen, Gábor. Igen. Hallgató. Messengeren írt nekünk, tehát oda is lehet írni, nem csak a 0636980980-ra. Az újpesti lóvasút Magyarország első lóvasútja volt, igen. Uh-huh. 1900-ban szűnt meg, amikor végérvényesen felváltotta a villamos. A két végállomás az újpesti indóház, az Újpest városkapuma a metróállomásnál, és Szénatér, ez a mai Kálvin tér volt.
Kálvin tér.
Az nem. Akkor még önálló város Újpest és Pest, később Budapest között. Akkor, köszi akkor szépen, jó, Gábor, a kiegészítést.
Tehát végig Pesten maradt, igen, akkor ez jó rém lett. Aha.
Na jöjjön akkor egy chicagói banda, ez 1998-ban alakult, 2006-os lemezük egészen jóra sikerült, onnan jön egy, nem is tudom, hogy ez most ez mennyire... Ez egy motiváló, keserédes? Írjátok meg. Szerintem nagyon jó dallam világgal rendelkező szám.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na nézzük akkor, már azt hittem, hogy még lapszemlézzünk, de ezek szerint nem. A amerikai piacokon elfogyott az erő, úgy tűnik, de hogy azt majd elmondott, hogy pontosan mi történt, Budapesten pedig a Richter volt a nap sztárja a tegnapi napon. Mondhatjuk, hogy elég erősen kezdte a hetet a hazai tőzsde, a blue chipek közül a Richter. Nagyon jó teljesített, végül is majdnem 1%-os plusz jött össze a Buxnál az előző záróértékhez képest, és a Richter 2,5%-kal vitte tehát a prímet, a MOL 0,9%-os pluszt hozott össze, az OTP 0,3%-os pluszt, mindezt, ja igen, és a Magyar Telekomot majdnem 1%-os mínusz volt, ő korrigált már nyitáskor is, és lehetett látni, hogy hogy nem lesz a napja. Tehát az OTP 0,3%-os pluszához azonban párosult egy több mint 3,5 milliárdos forgalom, viszont kiemelendő, hogy a Richter 2,5%-os pluszához majdnem 3 milliárd, úgyhogy tényleg erősen tolta a Richter. Ott voltak jó hírek az amerikai piaccal kapcsolatban a Richter partnerétől, gondolom ez is megtolta a kereskedést, úgyhogy egészen jó nap volt. A közepes kapitalizációjú papírok közül a Rába és a Masterplast emelendő ki 2,7, illetve 1%-os plusszal, a negatív oldalon a Cvak és a Dunahouse volt körülbelül 2%-os minusszal.
Amerikában kivárás volt tapasztalható. Ez a hét, ami tegnap elkezdődött, ez a legerősebb gyorsjelentő hét. Most jön a legtöbb cégnek a negyedéves profitbeszámolója. Több mint a cégek harmada ezen a héten közli az eredményeit. Ilyenkor az szokott lenni, hogy ezek mozgatják az árfolyamokat. Az a kitározás, ami elindult egy héttel korábban a nagy kapitalizációjú cégekből, az ugye megállt, kis visszapattanás, tehát itt igazából nem vészes a helyzet, és most mindenki azt várja, hogy cégenként ki milyen eredményt, illetve kilátásokat produkál, illetve jelent be, hogy ők hogyan látják a következő negyedévnek, illetve a következő, az azt követő időszaknak a teljesítményét. Úgyhogy ebből lett megint egy minimális Dow Jones csökkenés, minimális Nasdaq emelkedés. A várakozásokat a legjobban a Meta árfolyama mutatja, amely $465.70-ről $465.71-re emelkedett.
Figyelj, néztem itt a listát, hogy miért beszélsz a Metáról, nem látom a sorban. Ezért. Mondom, valamit félrenéztem. Ja jó, oké, rendben.
Ezért. Ennél kisebbet nem tudva. Nyilván százalékban kifejezhetetlen mértékű. Ez pont azért emeltem ki, mert jó pofa is. Ritkán van ilyen. Amazon kicsit föl. Ezek mind most jelentenek a héten, tehát Microsoft, Meta, Amazon,
Apple. Hát a
Amazon,
Tesla egyedül,
Apple,
ami kiemelkedett majdnem 6%-kal, most a igen, második volt a sorban, de gyakorlatilag az Nvidia átvette a szerepet, mármint hogy a legaktívabban kereskedett papír, de ezt egyszerűen nem tudja behozni a Tesla. Így is elég erős, tehát olyan 130 milliós forgalom volt a Teslába, az Nvidiába 240, tehát ott ez behozhatatlan. Most azért tényleg sok mindenkit érdekel. A Ford, a születésnapos cég, 1,6% mínusz. Tudod, mi volt még itt?
A Mackie ment még nagyon.
Na sok. Igen.
Ő már tegnap hozta ki az eredményét, és pocsék lett, de a befektetők bíznak abban, hogy ezentúl jobb lesz. Bejelentettek különféle intézkedéseket, úgyhogy most a hit az erősebb volt. 3,7%-kal erre emelkedett a McDonald's árfolyama.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na nézzünk akkor a lapszemlét, mert azt elfejtettük az előbb, hogyha van valami, amit ki szeretnél emelni, akkor most itt az idő.
Nem fogom tudni a választ, mert épp, hogy csak bele pillantottam, de sokakat érdekelhet. A vegyünk vagy béreljünk lakást, kiszámoltuk házasonként. Itt a végeredmény, a portfólió indít ezzel, kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat. Ilyenkor ugye nem csak az albérlet piac pesdül föl. Hát, hogy milyen hosszú idő, az ugye kérdés. Tehát ez inkább csak egy időleges löket szokott lenni. Mikor? Sokan meg tudják, hogy hol töltik a következő éveiket. De ennek apropóján nézték meg. Kizárólag pénzügyi nézőpontból, ugye ez nehéz. Uh-huh. ez a nagyon nehéz. Itt az tehát nem csak nálunk a családban, de ugye környezetemben is azért itt az érzelmi dolgok gyakran felülírják a pénzügyi.
Hát az érzelmi minden dolgok, a biztonság, érzet, igen, sok minden. Igen.
Tranzakcióknál.
Ez a portfólión van, ugye?
Igen, 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 ez a portfólión van. Aztán...
A Telexen is van egy cikk, hát ez egyszer nem is értem. Deepfake videót osztott meg Kamala Harrisről Elon Musk. Na mindegy. Illetve hát ugye lehet olvasni több helyen, hogy még mindig nem elég tiszta a szajna. Most szerdára halasztották a férfi triatlonosoknak a versenyét, és a félreértések elkerülése véget. Nem az a baj, hogy a szajna vize önmagában szennyezett, azt bemérték már korábban, és a kakkantások ellenére, ami ugye volt az obstruálása ennek az egésznek, volt egy mozgalom, mert honlapja is van, hogy kakkantsunk a szajnába mozgalom, hogy ne legyen tiszta, tehát így ugye az elmebaj az sajnos határtalan.
De nem szóval, az számított nyilván.
Nem, hanem az a baj, hogy az esőzések miatt szennyeződik.
Igen.
És azt várják, hogy az ne történjen meg. Úgyhogy ezt például a hvg.hu-n lehet olvasni. Van egy érdekes cikk még a portfólión, én azt emelném ki, mert
jó,
az tényleg izgi.
Magában az, hogy az időjárásban kell reménykedve ott állni. Igen. Az utolsó mintavételnél, hogy akkor most Igen. lesz annyira tiszta, hogy ne. Ez nyilván, de hogy ezen túllépve, azért az fontos mellé tenni, mert csak a headline-okon az nyilván lehet rajta röhögni, hogy ezek a szerencsétlen lúzerek mégis ezt hogy gondolták.
Hát de
ez egy nagyon komoly program, tehát az, hogy...
Nem lúzerek ezek, hát ezt tökre átgondolták. Hát nyilván lehetett volna mondjuk akár nem túl messze Franciaországtól is megtartani a szörfös cuccot, nem kellett volna Tahitire menni, de ugye ott a Channel Islands-nél elég komoly szörfkultúra van, vagy Portugáliában,
persze.
De azt nagyon komolyan latolgatták, hogy most mi történik. Az a típusú hullám, ami kell ehhez olimpiai szinten, olimpiai számhoz, az ott nincs. Uh-huh. Tehát akkor el kell vinni Tahitire. Tehát ez volt a döntés. A triatlont is el lehetett volna vinni máshova, tehát ezt nagyon komolyan eldöntötték, hogy ez ne, az tök jó lesz rá a Szajna.
De én csak annyit tennék hozzá, hogy ugye az benne van a hírekben, csak aki a fő címeket olvassa, az nem biztos, hogy azt látta, hogy egy nagyon komoly tisztítási program van, elég sok pénzt költöttek arra, és az egész rendezésnek az egyik fő motivum volt, hogy a Szajnát visszaadják a városlakóknak, lehessen benne fürödni, tisztítják, bevetettek minden módszert, elköltöttek rá iszonyatosan sok pénzt, és mégsem sikerült lehozni a határérték. Illetve, hogy éppen rezeg, uh-huh. és az időjáráson múlik, Igen. hogy akkor ott fogják-e tudni rendezni a triatlon versenyeket. És én korábban még azt olvastam, hogy van valami B-terv, de nincs. Tehát duatlon lesz a triatlonból, hogyha nem mehetnek bele a vízbe. Úgyhogy
ez
holnap reggeli hajnali méréskor fog kiderülni, azért az kemény, igen.
Aztán a G7.hu-ról emelném ki, Egyiptom, Pakisztán és Argentina útjára lépett a magyar kormány a kínai hitelfelvétellel. Ugye erről korábban beszéltünk, hogy ez a mega devizahitel, amit most Kínától felvettünk, hogy ez erre pontosan miért volt szükség, ugye a mértékét tekintve megfelel annak az összegnek, ami blokkolás alatt van, hogy végül is ez a válasz, de hát igen, ott el lehet olvasni a részleteket, hogy ez a többi ország hogyan és milyen feltételekkel vette fel.
Volt még egy fontos cikk a portfólión, szintén lapszemlébe illik, bár hogy itt olvasgattam a levelezést, lehet, hogy beszélgetünk róla részletesebben is, ugye? Ez az Airbnb, hát nem is betiltás.
Fogunk
de...
róla beszélgetni, mégpedig az ingatlan rovatunkban.
Jó, oké. Okay. Akkor most csak elmondom az alaphírt.
Jó, mondd el, az fontos tényleg.
Mert hogy mindenki ez eljutott, és erről beszél a szakma, tehát a teljes magyar szálloda, illetve hát egyáltalán szálláshely piacon mozgók mindenki, hogy nagyon komoly szigorításról keringenek információk. Gyakorlatilag a szobakiadást akarják jelentősen korlátozni, nagyjából annyira, hogy ne érje meg, és a szállodákat előnybe hovni. Úgyhogy ennek az előnyei, hátrányai, hogy ez mennyire komoly, akkor erről majd mikor ingatlan? Holnap, ugye? Akkor holnap az ingatlan rovatban. De Igen. ha valaki a háttérre kíváncsi, ez egy tegnapi portfóliós cikk. Hatalmas pofont kaphat a hazai Airbnb, gyökeres változások jöhetnek, ha ez valóban bekövetkezik, című írást érdemes keresni.
Na jó, akkor ki lesz nálunk a híres?
Evelyn.
Ja, na tessék, ezt nem tudtam. Akkor jön Evelyn a hírekkel, mi pedig jövünk majd utána, és sok minden a műsorban, többek között arról beszélgetünk majd, hogy egy durva átverés terjed, ügyfelek nevében vesznek fel hitelt, és hogy már több százszor igényeltek gyanútlan banki ügyfelek nevében személyi kölcsönt, különböző, hát most kiberbűnözőnek nevezzük, mert a módszer az kiberbűnözés, de valójában bűnözők Magyarországon, és hogy mit tudnak a pénzintézetek tenni, van, amikor egy részét időben észlelték, de száznál is több ügyfélnek nem csak a számláját nullázták le, hanem még átlagosan 4 millió forintos adósságba is belevitték őket, egészen elképesztő sztori, ez az egyik témánk, aztán arról is beszélgetünk majd, hogy az OTP Private Bankingnél eléggé érdekesen alakulnak, mert hogy 21 ezer ügyfélnek 3 ezer milliárdja van ott, úgyhogy hogy ez hogy működik, Az első negyed év végére már több mint 3000 milliárd forintnyi megtakarítást bíztak a hazai privátbanki szektor meghatározó szereplőjére, ez is témánk, lesz játék is a műsorban, és majd 8 óra után pedig az olimpiáról beszélgetünk, hogy nyerő vagy bukó-e, egy csomó minden, tehát a mai adásban is maradjatok velünk.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások.
Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0, 7 óra 8 perc van, és július 30-a kedd, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók írnak nekünk 0630 698 098 0, info@millastegeli.hu, és a Messenger alkalmazás a Facebookon, itt lehet nekünk írni. Többek között mi jött Viberre, SMS és WhatsApp üzenetem?
Azt mondja, hogy a blokkolt EU-s források nagyságrendekkel nagyobbak, mint a kínai hitel. Vagy nem erre gondoltatok többet? Én ezt nem tudom, mire vonatkozott ez az összehasonlítás egyébként.
A blokkolt EU forrásoknak egy része az, amivel megegyezik, hát ha jól viszont, számoltam.
Akkor viszont melyik rész, vagy mi
az,
alapján veszük ki?
Amit az a nem 6,5 milliárdról van szó? Én úgy emlékszem.
Hát itt ugye több szám is pörög.
Na jó, ez igaza van a hallgatónak, Balázsnak, ezt meg fogom nézni. Lehet, hogy én számoltam rosszul valamit fejben.
Uh-huh. Én nem néztem meg egészen pontosan, hogy ezek milyen viszonyban vannak egymással. Párizsra jött, rengeteg ivóvizet tároltak be, hogy belengedjék a Szajnába, ami által higgulnia kellett volna a szmetyének a vízben. Ez is része volt a
része projektnek. Volt, csak az esővel nem számoltak.
Jó, de azért őszintén szólva, az mókásá teszi, hogy valami azért nagyon félrement, hogyha az időjáráson múlik, hogy akkor összejön, vagy nem jön össze a megfelelő.
De nem csak arról van szó, hogy az eső, ami beleesik konkrétan a Szajnába, hanem az összes csatornából, meg mindenből, amit bele mos még az eső. Tehát ugye erre is kell gondolni, tehát igen.
A bankok szerződés kötéskor miért nem rögzítenek arcképfotót is? Onnan merült fel a hallgatókban ez a kérdés, mert hogyha online hitelkérelmet adunk meg, akkor egy selfit be kell küldeni, tehát hogyha nem vagy ott, akkor kell fotó, ha meg ott vagy. Hát azért nem, mert akkor ellenőrzik a személyigazolvány alapján, akkor személyes ellenőrzés van, nem? Tehát akkor ugye látszik.
Ki fog derülni majd, hogy mi a probléma, és hogy küzdenek ennél nyilván?
Akkor átnyújtja fizikailag az igazolványt, és akkor úgy van az ellenőrzés, ezt nyilván, ha nem ülsz ott, akkor nem lehet. Szerintem ez ennyi.
Hát meg de szerintem lehet, egyszerűbb lesz a szituáció most ezzel a digitális személyazonossággal, ami ugye teljesen bevezetetté válik nem sokára. Egy kedves hallgatónk írta tegnap még, hogy kicsit fázik ettől az egész digitális állampolgárság sztoritól, mert hogy ez ilyen mindenféle ilyen megfigyelő állam, meg Kína, meg ilyesmi jutott eszébe róla. Az a helyzet, hogy már ez most is így van, tehát hogy én találkoztam több esetben is, például Kenutúrán olyannal, hogy igazoltatott a vízirendőr sok mindenkit, és mondtuk, hogy hát a hordó alján vannak a cuccok. Mondta, hogy nem baj, csak a nevet mondjuk, minden információ nála volt, úgyhogy ebben nem lesz változás, abban lesz változás, hogy az alkalmazás használatával ezt te is meg tudod tenni, illetve digitális aláírásra is alkalmas lesz, azonosításra is ez a sztori. Nyilván kinyit egy csomó kaput, még lehetőséget a kiberbűnözők felé is, persze, de ennek ellenére ez egy egészen jó szerintem a papírmentesítés, dokumentummentesítés és az igazoláshoz, tehát a személyi azonosság igazolásához egy jó kezdeményezés. Meglátjuk, hogy működik. Na, van-e még valami, amit írtak a hallgatók?
Szerintem a következőt azt már a Budapest rovat keretein akkor belül mehet. Mondanám el.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Mert hogy egy hallgató azt írja, hogy tegnap adtunk hírt a csepeli, egy csepeli balesetről, amely a Weiss-Manfred úton történt. Ő az egyik érintett és szemtanúk jelentkezését szeretné kérni, gyavítás helyzetnek látszik. Fedélzeti kamera felvétel, ha esetleg van, akkor az segítene, tisztávatlanok a körülmények. Tehát, hogyha valaki látott valamit, szemtanú volt.
Vagy arra főleg, vezetett, van és van kamerája. Fedélzeti kamerája, tehát a tegnapi csepeli Weiss-Manfred úti balesettel kapcsolatban, hogyha van információja valakinek,
írjon
akkor
nekünk, írjon nekünk, és összekötjük akkor a kedves hallgatóval.
0636 98 098 0, vagy info@millastegeli.hu.
Köszönöm, hogy beraktad a politikusi nyilatkozatot arról, hogy milyen jó lesz nekünk Ferihegy.
Direkt.
Az a helyzet, hogy a butaság aránya olyan szintű benne, hogy én ezt inkább nem folytatnám. Tehát lehet számokat röptetni arra, hogy mennyi lesz az osztalék. Egyelőre az égét a világon semmi olyat nem jelentettek be konkrétumot, ami alapján azt gondolhatnánk, hogy jobb lesz a jelenlegi formában, mint az előző üzemeltető alatt. De azt most nem megyek bele, hogy ők mi mindent jól csináltunk, amikor meg mások voltak, mindent rosszul csináltak, és most megint minden jó lesz, hogy milyen a reptér, és mondjuk egy sor pontatlanság, hogy finoman fogalmazzak, szerepel ebben, úgyhogy erről ennyit elmondtuk, hogy Dömötör Csaba nyilatkozott, ha valakit ennek ellenére érdekel, akkor meg fogja találni.
Egy gyors, fontos információ. A Batthyány tér és a Margit híd közötti szakaszon a kerékpárútnál a sövény már olyan szintűre nőtt, hogy, és nincs levágva, hogy lényegében az egyik sávnak a felét elfoglalja. Nagyon nehéz úgy közlekedni, hogyha szembe is jönnek, hogy necces például az, hogy elfér-e a egymással szembe haladó két biciklinek a kormánya egymás mellett. Én szerintem baleset veszélyes, ráadásul az is előfordulhat, hogy több ág is kilóg a különböző fákról, tehát nincs egyszerűen lenyírva, hogyha valaki megijed tőle, vagy mit tudom én, megüti az arcát, vagy a szemét, és megijed, áthúzza a kormányt a másik oldalra, akkor azért mondjuk két egymással szemben kb. 15-16 km/h haladó bicikli azért elég nagy csattanást tud okozni, úgyhogy ezt azért érdemes lenne lenyírni, nem hiszem, hogy egy akkora meló. Úgyhogy, na, ha már Budapest, Karácsony Gergely azt mondta, hogy Budapesten már most rendelkeznek szinte az összes olyan sportlétesítménnyel, ami egy nyári olimpia megrendezéséhez szükséges. A főpolgármester szerint Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is egyetért ezzel, akivel találkozott a megnyitó apropóján, és ezt a közösségi oldalán tette közzé Karácsony Gergely. Kiemelte, hogy a NOB elnökével egyetért, hogy Budapesten már most is megvannak ezek a létesítmények. Ugyanakkor személyes tapasztalatai alapján úgy látta, hogy sokkal fejlettebb infrastruktúrával rendelkező Párizsnak is rendkívül kihívás egy ekkora sportesemény megrendezése.
Hát meg azt is hozzátette, hogy új sportlétesítmények építése helyett a város zöld fejlesztés lenne az alapja egy széleskörű társadalmi konszenzuson nyugvó olimpiai koncepciónak. Ennek hiányában viszont eleve reménytelen bármiféle olimpiai álmot dédelgetni, tehát azért az jó Török Gáborosra sikere lett még, mielőtt valaki azt gondol elsőre, hogy hú, most a főpolgármester is milyen erősen olimpia párti lett hirtelen, de rögtön elkezdődtek a találgatások meg a spekulációk, hogy vajon mit kellene kapni ahhoz a fővárosnak, főleg úgy, hogy most ugye más lesz a közgyűlés, és a közgyűlési többséget lehet, hogy csak olimpia párti pártokkal lehet összerakni, úgyhogy most mindenki kavar a háttérben, nyilván nem tudjuk, úgyhogy nem is érdemes erről szerintem többet. Udvariassági látogatásnak tűnt, mi egyelőre nem képzelünk bele többet, aztán majd meglátjuk, hogy lesz.
Újabb felújítás indul a Palota negyedben, a Mária utca is megújul, tették közzé több helyen, augusztus 13-áig tart. Ez, tehát elkezdődött ugye a Mária utca, Gutenberg tér és Krúdi utca közötti szakaszának felújítása három szakaszban. A Horánszky utca viszont újra megnyílt, ezt Józsefváros önkormányzata tette közzé, úgyhogy ha valakinek van információja azzal kapcsolatban, hogy mennyire nehéz arra közlekedni, akár autóval, akár biciklivel, akár gyalogosan, azt nyugodtan írja meg nekünk. Tehát ez a felújítás is augusztus 13-áig tart a többek között. Ezt lehetett olvasni.
Hát régen leptél meg ennyire.
Nem. Ez direkt van.
De kinek?
De várjál, először lezárjuk a rovatot.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Eldöntöttem, hogy kell tartani egy olyan évet, de már készülök rá, ez a jövő év lesz, amikor előveszem az összes olyan olvasmányt, filmet, zenét, mindent, ami annak idején nagy hatással volt rám, amikor először láttam, olvastam, hallottam, hogy valamilyen módon hozzájárult a kulturális fejlődésemhez.
Aha.
Azért, mert nagyon sok mindent van az olvasó listámon például. Egyre gyűlnek, sajnos. Tehát nem tudok olyan gyorsan olvasni, mint hogy viszont eszembe jutnak régebbi dolgok, és rájövök, hogy hát jobban fel kéne eleveníteni azokat az emlékeket, úgyhogy kell egy olyan évet tartani, amikor visszamegyek retrospektívbe. És az ilyen, az egyik ilyen...
Én ezt nem merem.
Az a baj, kénytelen vagyok.
Hallgatók elszaladnának. Működik az önkontroll nálam.
Gábor, az van, hogy ha nem csinálom ezt meg, akkor sose lesz rá alkalom. Tehát ezt dedikáltan kell csinálni. Így aztán többek között előkerült az egyik nagy hatást gyakoroló film, a Halász király legendája, ami Robin Williams ugye és Jeff Bridges.
De pocsék, aztán.
Nagyon jó film. Aztán az egyik legjobb film a világon, a Halász király legendája.
Majdnem ott hagytam.
Na tessék, és abban pedig ez a zene szólal meg többek között, ami azt mutatja, ami hogy...
Nagyon távol áll a te zenei...
Egyáltalán tízés. Nem.
Nem,
miért? De
akkor még 80-as évek vége, 90... voltál?
Nem voltam sose diszkópatkány, de a jó zenét azt mindig elismertem, amik hatásosak voltak. Így aztán előszedtem a 7 inch version-jét ennek, tehát a lemez verzióját, úgyhogy tegnap a Mihálovics Andrásot Ton Lokkal szórakoztattam, úgyhogy ebben a sorban...
Lemaradtam a Funky Cold,
lemaradtál. Ebben a sorban illeszkedik a következő szám is. Tessék táncolni és élvezni az életet.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Gyak néhányat?
Nyugodtan mondhatsz, persze.
DJ Kántor, Millás DJ között komoly előrelépést tett a szememben, aztán, csak hogy ne örüljél, paradigmatikus támadás érte az értékrendeteket. Mi ez a muzsika? Vigyázó szemetek Párizsra.
Tessék kinyitni, kedves barátom, lőpapa!
És urak, még egy ilyen borzalmas szám, és rátokuszítom Nesztát. A play gomb megnyomója, írjon be egy fekete pontot. Meg vagyok döbbenve. És kapod jobbról is, balról is.
Ez a cél egyébként.
De
ez a
van,
cél.
Aki
tessék
már most
kinyitni.
Kíváncsi lenne a teljes listára.
Tessék kinyitni. Majd az is lesz.
A dalok, versek, könyvek és filmek, amelyek nagy hatást gyakoroltak a kicsi Kántor Bandira címmel. Várjuk a listát.
Fú,
majd.
Ezt nem tudom, hogy össze tudom-e így írni, de rendben, majd megpróbálok valamit. Viszont sokkal komolyabb témánk van, elmondtuk, hogy van egy elég durva átverés, ami terjedőben van, ügyfelek nevében vesznek fel hitelt, és nem ilyen kicsi dologról van szó, mert több százszor igényeltek gyanútlan banki ügyfelek nevében személyi kölcsönt, és ráadásul több száz ügyfélnek nem csak a számláját nullázták le, hanem még átlagosan 4 millió forintos adósságba is belevitték őket. Tóth Levente, a Bank 360 vezető szerkesztője a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Pontosan mi történik, és hogyan tudnak így becsapni ügyfeleket, csalók?
Hogy vesznek föl hitelt a nevemben, igen.
Ilyenkor arról van szó, hogy mint banki ügyfél, tehát számlavezető ügyfél, ként már a banktól kapok lényegében egy automatikus kölcsönkreditet, tehát mivel a bank látja az én számlaforgalmamat, automatikusan el tud végezni egy hitelbírálatot, és hogyha bemegyek a mobilbankomba, és rákattintok arra, hogy személyi kölcsön, akkor ott följön már az, hogy én igényelhetek x millió forint személyi kölcsön. Tehát a banktól lényegében úgy tudok fölvenni már személyi kölcsönt, hogy bármilyen kapcsolatfelvétel történne, néhány gomnyomással ez elintézhető. És ezt használják ki azok a banki csalók, akik megszerzik a jelszavamat, belépőkódomat, PIN-kódomat, és lényegében banki ügyfélként végigviszik ezt a folyamatot, tehát én nem is tudok róla, hogy a nevembe felvették ezt a hitelt, de egyszerre csak azt tapasztalom, hogy nem csak az a pénz van ellopva tőlem, ami a bankszámlámon volt, hanem lehet, hogy ennek a tízszerese még a nyakamban van rakva hitelként.
Uh-huh. Tehát lehetne azzal is kezdeni, ugye, hogy tehát lényegében arról van szó, hogy be tud menni a bankfiókba, az applikáción vagy a netbankon keresztül, és ott rendezkedik azzal, ami van így ott, van, de ezen van, kívül még, hogy ez ne legyen elég, még egy jókora hitelt is a nyakába akaszt.
Tehát, hogyha bejut az internetbankomba, vagy a mobilbankomba, akkor kirámolja, amit ott talál, és ez az, amit ott talál, ez nem csak a pénz, az én pénzem, hanem a hitelkeret is, amit egy egyszerű mezei online igényléssel néhány klikkel igénybe lehet venni, hogyha jól egyszerűsítem le.
Így van, tehát ez tényleg hátborzongató, mint az, hogy ellopják, ami van. Hát az se öröm, de hogy még azt is ellopják, ami nincs, és utána ezt kell fizetnem, ez nyilván
na még most durvább. Akkor ezt kell fizetnem? Csak azért kérdezem, mert ugye azért ezt külön szokták választani a bankok is. Tehát ha kifizeti a révész kérdése, tehát hogyha az ügyfél hibája, meg az ügyfél hibájának minősül az, hogy megadja az adatait olyanoknak is, akinek nem kellene, és elviszik a pénzét, akkor az eléggé tiszta sornak tűnik, hogy ilyenkor a bank nem fizet. Ugyanez vonatkozik, hogyha a hitelkeretre is? Tehát én mondjuk nem is kértem, közöm nem volt hozzá, nem is tudtam. A bank csak odarakott nekem egy hitelkeretet. Azt megtalálja, aki ezt keresi, rossz hiszeműen, és elviszi. Ez is az ügyfélnek a sora, vagy azért ezt a bank viseli felelősséget ezért a részért?
Ugye jelenleg az a probléma, hogy azokkal a kódokkal történik ez meg, amelyet én adtam meg, de tagadhatatlan, hogyha az ember belegondol abba, hogy jó, én egy számlavezető ügyfél vagyok, soha nem kértem a banktól semmiféle hitelt, és mégis ezt valaki föl tudja venni a nevemben, és utána én nekem kell fizetni. Ez azért egy necces dolog. Erre reagált most az MNB azzal, hogy oké, itt a bankok számára kötelezővé teszi azt, hogy én, mint ügyfél, ezt a lehetőséget le tudjam tiltani. Tehát azt mondom, hogy nem lehet fölvenni ilyen hitelt, és hogyha én ezt esetleg később mégis akarom, az egy külön plusz procedúra, hogy én ezt engedélyezzem, de nem lehet ilyen automatikusan ezt az én kódjaimmal sem felvenni másnak, tehát egy ilyen plusz védelmi rendszert épít, tedd bele a jegybank.
Na bocsánat, akkor most...
Ezekben az automata hitelekben.
Bocsánat, akkor mi ez a rendszer? A meglevőnél én kérhetem, hogy eltüntessék, vagy pedig eleve most mindenki nulláról indul, és eleve csak akkor tehetik be mostantól, hogyha én jóvá hagyom a lehetőséget, azért ez nem mindegy.
Itt egyelőre az MNB azt írta elő a bankoknak, hogy tegyék lehetővé azt, hogy én be tudjam állítani, hogy nem. Uh-huh. Valóban felmerülhet az, amit ti mondotok, hogy lehet, hogy jobb lenne egy olyan rendszer, amikor automatikusan a nem van beállítva, tehát, hogy nem az igen van beállítva, hanem rögtön az van, hogy ilyet nem lehet fölvenni, és hogyha valaki akarja, akkor ő beállíthatja azt, hogy ő igenis akar ezzel élni, nyilván ennek a kockázatát is akkor viseli. Most még az én olvasatomban arról szól ez a kötelezés az MNB részéről, hogy bárki beállíthassa maga, hogy nem, tehát fordítva van a rendszer, de bizony elképzelhető, hogy inkább arra lenne szükség, hogy rögtön a tiltás legyen az alapbeállítás, és ehhez képest lehessen feloldani. Itt nyilván minden ilyen csalási beállításnál megvan az, hogy egyszerűen van egy digitális fejlődés, de a csalók még előrébb járnak ebben, mint az ügyfelek, és és olyan dolgok, amelyek egyébként nagyon praktikusak egy számlaforgalomban is, mert most már digitálisan mindent meg tudunk oldani, hogyha ezeknél bejön a tiltás például, vagy bejön valami védelmi intézkedés, ugye ahogy bejött ez a kétfaktoros azonosítás, az ügyfél először azt érzi, hogy ez egy plusz macera, hogy hát eddig ez egy lépésbe ment, most akkor miért kell két lépésbe csinálni, miközben valójában ez azért az ő védelmét szolgálja, hogy ne legyen annyira egyszerű a dolog, be kell építeni valamit. Nekem is számos olyan ismerősöm van, aki most már szinte visszamenekül a digitális bankolásból az analógba, mert annyira tart attól, hogy valamit rosszul csinál, átverik és leürítik a számlát. Tehát itt a digitális bankolási fejlődés áll szembe azzal, hogy ez a fejlődés elhozza azt,
igen,
hogy a csalók is sokkal fejlettebbek, és egyszerűen az ügyfelek, ez egy jelentős része, nem annyira gyors ezeknek a dolgoknak a megtanulásában, és borzasztóan fél most már attól, hogy bármit rosszul csinál, rányom egy igent valamire, és abból egy fél óra múlva már ki van ürítve a számlát.
De ha fölteszem azt, hogy oké, átállítottuk nemre, és jogosultságunk is van, akkor egy harmadik, egy külön erre a célra kitalált védelmi szint kellene ahhoz, hogy visszaállíthassuk igenre, vagy személyesen bemenni? Mert ha nem, akkor ugyanott vagyunk, ahol a part szakad, jön a csaló, azt nyom egy gombot, azt átállítja ugyanott, ahol én átállítottam nemre.
Ugye itt az, hogy a személyi kölcsön fölvételéhez pontosan mi is kell, ugye ennek lehetnek szintje, valóban igaz az, hogyha valaki ugye teljesen átveszi a számlán fölötti uralmat, akkor tulajdonképpen ugyanúgy végig tud menni a személyi kölcsönön, vagy mondjuk a feloldáson is, ahogy mondtad, hogy hát akkor nem tök mindegy. De hogyha ugye egy olyan rendszert állítanak be, akár egy olyan rendszert, hogy be kell menni a fiókba, és vissza kell állítani, amire most mondhatjuk, hogy na de ez most már kőkorszak, hát miért járjuk a fiókomba, de lehet, hogy egy ilyen esetben még akár ezt is érdemes előírni, mert egyszerűen a védelemhez szükség van arra, hogy ezt valaki megtegye, és inkább egy plusz akár ilyen védelmi szint is, mint hogy leürítsék nem csak a számlámat, hanem még a hitelkeretemet is. Tehát azért mondom, hogy a védelemhez egyre több esetben lehet, hogy már vissza kell menni az analóg világba.
Hát, hogy legalább, ha nem is a bank személyes, de legalább a telefonos.
Így van, tehát ugye már ezt is azt mondom, hogy már ez is, ugye, már egy
nyilván mindig a bűnözők ott vannak egy lépés előtt. Nekem az a problémám ezzel, hogy nagyon, szerintem nagyon jól körbe lehet bástyázni, hogy viszonylag jól védett legyen az ember ezekkel a internetbanki, netbanki vagy applikációs megoldásokkal. Inkább az a probléma, hogy ugyanakkor lehet, hogy ebben kialakult egy tudatosság, vagy egy kényszerítés a bankoktól, a két faktorra és a többi. Ugyanakkor ugyanazon a gépen, másik oldalon ezer számra használják azokat az applikációkat, megoldásokat, üzenetküldőket, amik teljesen nyitva hagyják a kapukat, és nagyon sérülékeny. Tehát, hogy szerzi meg a kétfaktoros autentikációt például, vagy az adatokat? Hát úgy, hogy rákattint minden hülyeségre a Facebookon, hogy olyan applikációja van, hogy olyan üzeneteket kap, amiben már ott vannak ezek a különböző kártevők. Tehát, hogy egy kicsit ilyen diszonáns ez a dolog, ha már odafigyelünk ennyire a pénzügyeinkre, ne az legyen a megoldás, hogy jaj, mindent papíron csináljunk meg analógba, hanem az, hogy minden szinten figyeljünk oda az összes többi dologban is. És akkor elkerülhető az, hogy valaki be tud lépni a netbankomba.
Hát így van, bizony sokszor ugye ezek a, akár például egy marketplace-es Facebookos vásárlások nagyon jellemzőek mostanában, hogy ott verik át, és lehet, hogy egy sima kis bicikli vásárlás pár tízezer forintos vásárlásról, vagy eladásról van, hogy én adok el.
Igen.
Tehát egy ilyen egészen pinfügy lett a Facebookon, azzal végződik, hogy több százezer forint elrepül, és itt pont a bankokkal beszélve, hogy mit mondjanak ők az ügyfeleknek, vagy mit ne, ők mondták azt, hogy na, hogyha most erről elkezdünk beszélni, erről a személyi kölcsönös csalásokról, akkor higgyük el, hogy ahogy ez a médiában, a Millás reggelibe vagy más csatornákon felmerül, egy-két héten belül megszaporodnak azok a hívások, kísérletek, amikor azzal hívják fel a csalók az ügyfelet, hogy hoho, valaki a nevükbe személyi kölcsönt akar felvenni, de majd most jó megvédik őket, és ezzel csalják ki a kódjaikat, hogy most személyi kölcsönös csalás van. Tehát ha beszélünk róla,
persze,
az a baj, ha meg nem beszélünk róla.
Nem, szerintem az jó, ha beszélünk róla mindenképpen, csak ezt nagyon jó, hogy hozzátetted, Levente. Köszönjük szépen, és az is, hogy felhívtad a figyelmet erre az opt-out funkcióra, ami most van. Mindenképpen azért érdemes a bankkal beszélni, ha nem tudjuk ezt magunktól megcsinálni, és odafigyelni minden szinten. Köszönjük szépen az infókat.
Szívesen, minden jót.
Tóth Leventével beszélgettünk, a Bank 360 vezető szerkesztőjével, közben válaszoltunk egy pár kérdésre is, ami érkezett. Most megyünk tovább egy kis napközi ízelítővel, aztán utána jövünk vissza, és arról fogunk beszélni, hogy elég komolyra bővült 3000 milliárd forint fölé az OTP Private Bankingnél kezelt vagyon, úgyhogy ez a következő témánk itt a Millás reggeliben.
Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na hát impozáns számokat lehet látni az OTP Private Bankingnél. Itt van velünk a stúdióban Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És ugye mondtam is, hogy 21 ezer ügyfél, 3 ezer milliárdos kezelt vagyon. Ez ugye az első negyedév végére ennyi megtakarítást bíztak rá a hazai privát banki szektor meghatározó szereplőjére. És hát ugye a szolgált, vannak ilyen különböző különleges szolgáltatások, beszéljünk majd az utódlás menedzsmentről is, mert szerintem nagyon érdekes és egyre fontosabb téma, de akkor egy picit a magáról a private bankingről először, hogy ezt elég jó számokat közöltetek.
Hát igen, azon túl, hogy ez egy ilyen szép nagy kerek szám, annak azért nagyobb jelentősége van a számunkra. Ugye valahol a kezelt vagyon mértéke az így az ügyfélbizalomnak egyfajta ilyen nemzetközi mérőszáma, és emiatt ez nekünk leginkább emiatt fontos, úgyhogy ezúton is meg szeretném köszönni az ügyfeleinknek a lojalitását és a megtisztelő bizalmát, hogy a vagyonuk kezelését, megőrzését, gyarapítását így ránk és a kollégáinkra bízták. De hát ugye ez csak egy szám, és akkor ezt azért érdemes így kontextusba helyezni.
Tudsz ilyen önövekedést mondani, hogy a 3000 azért érdekes 3000 milliárd, mert hogy 10 évvel ezelőtt a teljes piac volt ennyi, most meg az OTP egymagában egyrészt, amit így tudunk, de hogy mondjuk ez hogy jött össze mondjuk az elmúlt néhány évben, mert volt egy olyan év is, amikor mondjuk a hozamok pocsékok voltak ugye a 2 évvel ezelőtti, hogy akkor meg illetve ahhoz képest hogyan emelkedett 3000-re?
Azt tudom mondani, hogy a 2000 milliárd az kicsit több mint 4 évvel ez a 3000 előtt volt, tehát hogy ugye az 50%-os növekedés, tehát abban volt azért jó néhány, legalább 2 ilyen nullhozam körüli év, illetve az utolsó 2, ahol ezért a hozamok azért elég szignifikánsak voltak. Közben az árfolyam is gyengült, tehát általában ugye az összetevők a következők, a devizahatás az valamilyen mértékben érvényesül, azért az euróforint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt inkább 300 volt, most meg inkább 400.
Ez pozitív vagy negatív? Tehát inkább devizában is tartják a...
Hát ugye forintban mutatjuk ki a kezelt vagyon, tehát hogy a deviza állomány, hogyha forint gyengül, az mindenképpen pozitív hatás a forintban mért vagyonra nézve.
És elmúlt sok évben azért rendszerűen gyengült leszámítva mondjuk a tavalyi évet
például. Így van, tehát ez egy faktor. Mondjuk a 2000-hez képest 4-5 éves időtávon ez mondjuk 10%-ot jelent az 50-ből. Ugye vannak piaci hozamok, ügyfélhozamok, meg az új ügyfelek, vagy a meglévő ügyfeleknek az új vagyona. Tehát ez a szép magyar szóval net new money, amit mi szintén mérünk, meg ami fontos, hogy mennyivel nő kintről, nem csak hozam és deviza árfolyam oldalról vagyonunk. Ugye a 2000 volt 4 éve, a 2000 milliárd, az elmúlt egy év, azt most már látjuk a második negyedév végét, az meg különösen erős volt, tehát majdnem 20%-kal nőttünk, ami a legutolsó ismert szektorális adatokat figyelembe véve, mert éppen a Q2-es még nem jött ki, lehet, hogy napokon belül kint lesz, de most a Q1-esbe tudunk dolgozni, az így a piaci átlag közeli, vagy inkább azt egy picit meghaladó, hogyha az egyszerű tételektől megtisztítjuk. Ami tekintve, hogy majdnem az egyharmadát elhozzuk a piacnak, az azért jelentős, tehát mi azért egy a méretünknél fogva nem tudunk olyan dinamikusan nőni. Ebbe persze benn van az elmúlt egy évben valamennyi árfolyam gyengülés, de az euróforintban ilyen 1-2% dollárban mondjuk 4-5% lehetett. Ugye nyilván nem az egész állomány van devizában, tehát az még 1-2%-ot tett hozzá maximum a növekményhez. Ugye a kötvényhozamok jók voltak, tőzsdék azért csúcsra mentek, ez benne van, de ez mindenkinél benne van a számokban. Amit én kiemelnék meg, ami nekünk fontos, hogy az úgynevezett net new money, az nagyon erős volt az elmúlt egy évben.
Na ez mitől? Azért is kérdezem, mert ugye a korábbi években, az éves jelentésekben azt olvastuk, hogy azért nagyon minimális a növekedés. Tehát a gazdagok gazdagabbak lesznek, a privátbanki vagyon az elsősorban a hozamokból nő, de új emberek viszonylag kis számban érkeznek, és ezen nehéz is változtatni.
Igen, tehát nyilván nem tudjuk függetlenül magunkat a magyar makrótól. Mivel mi a legvagyonosabb rétegkel dolgozunk, így az a társadalmi polarizálódás, ami vagyon oldalról azért látszik, meg ez egy trend így az egész régióban, annak mi mondjuk így nyertesei vagyunk, mondjuk az átlag vagyonosodáshoz képest. Amire én vissza tudnám vezetni a saját szempontunkból ezt a kiemelkedően jó dinamikát, az az, hogy nagyjából másfél éve indítottuk el a családi vagyonkezelés szolgáltatást, ahol ugye a vagyon kezelésbe be tudjuk vonni azokat a családtagokat, akik még mondjuk alanyi jogon nem lehetnének privátban ügyfelek. Ez egy win-win szituáció minden résztvevőjének ennek a szolgáltatásnak, tehát akit bevonunk a vagyonkezelésbe, az egyrészt képbe kerül, másrészt elkezdi élvezni azokat a kényelmi szolgáltatásokat, amiket eddig nem tudott. Aki átadná a vagyon elemeinek részben vagy egészben a kezelését, az ugye felelősséget ruház át, előbb esetleg pihenőre térhet, vagy azzal foglalkozhat, amivel inkább szeretne, és hát a banknak nem utolsó sorban azért fontos, hogy szintén megismeri azokat, akikkel mondjuk hosszú évtizedes időtávra előre nézve majd együtt kell dolgozni, mert bármennyire is szeretnénk, semmi nem tart örökké, tehát egyszerűen ez a generációváltás, ez, ha akarjuk, ha nem, ez előbb-utóbb meg fog történni, ráadásul itt a régióban ugye ennek még nincsenek meg azok a hosszú évszázados hagyományai, ami a nálunk szerencsésebb történelmű, mondjuk nyugat-európai országokban azért megvan.
Tehát hát és ez problémákhoz is vezet, ugye pont ez a generációváltás, azért mosolyogtam, mert ugye amikor ez felmerül, akkor azért, hát hogy is mondjam, hát mindenki fázik tőle. De gondolom, hogy ez mindkét oldalra igaz, tehát hogy nálatok is az lenne a fontos, hogy ez zökkenőmentesen, nagyon jól és mindenki számára kielégítően menjen végbe.
Igen, és ugye a legnagyobb baj az, amit tapasztalatunk szerint, hogy azok fáznak tőle leginkább, akiket érint. Tehát, hogy mivel gyakorlatilag még mindig, ugye ez hosszú évek óta mondjuk, tehát ez nem új keletű, tehát ez a probléma, ez régóta velünk van, vagy most már inkább a megoldások is vannak velünk, nem csak a probléma, de hogy az első generáció, mert hogy a rendszerváltása mégiscsak jellemzően még mindig első generáció az, aki kontrollálja a vagyonunk nagy részét, ott azért nehezen engedi el a kontrollt. Ezt ő hozta létre, ez az ő gyereke valahol, a vagyona, a cége, a mindene, és ebben nagyon nehéz ezen túllépni úgy, hogy egyébként nincs előtte egy családi hagyománytár, hogy akkor ezt az 1400-as évektől kezdve hogy kellett jól csinálni, meg hol csinálták esetleg rosszul. Ugye ebbe tudunk mi esetleg annyiban segíteni, hogy 26-7 éve vagyunk a piacon, mint privátbanki szolgáltató, a tanácsadóink nagy része azért legalább 10 éve a szakmát űzi. Látott már sok mindent, jó példát is, meg rosszat is, mondjuk rosszból többet az első időszakban, tehát abba tud segíteni, hogy akkor hol vannak azok a buktató pontok, ahol esetleg el lehet vérezni, meg mik azok a nagyon alacsonyan csüngő gyümölcsök, amiket azért érdemes gyorsan begyűjteni, mert maga az utódásmenedzsment az egy hosszú, komplex folyamat, minél bonyolultabb a családi vagyon, annál nehezebb ügy, de van egy-két quick win, amit azért gyorsan be lehet húzni.
Mit akar is konkrétan a menedzsment? Tehát önmagában a döntésig is ez elmehet ilyen mélyre? Illetve hogy ez ügyben, hogyha mondjuk valaki nem biztos a dolgában, hogy akkor a gyerekekkel, vagy külsőkkel, vagy akár a cég eladás legyen az opció, vagy ez már egy más szakma, ezt más cégek, külön tanácsadó cégekre bízzák, vagy itt is megkérdeznek például titeket? Tehát ez is része ennek, vagy kimondottan csak a vagyonkezelésnek az átadása tartozik ebbe a utódlás menedzsment témakörbe?
Hát ugye van ez a 4 kulcs szereplő egy ember életében, a pap, az orvos, az ügyvéd, meg esetleg a bankár. Úgyhogy itt ilyen Félig meddig tanácsadói, félig meddig meg ilyen pszichológusi szerepben vannak a kollégáim sok esetben, hogyha nyilván nem vagyunk se adótanácsadók, se sok egyéb szakirányt egy privát banki tanácsadó nem tud lehozni, és nem is feladata, és nem is teheti meg. Tehát erre akkor, ha nekünk a dolgunk az, hogy az igényt felkeltsük, rávilágítsunk azokra az esetleges banánhéjakra, ami így ennek a generációváltás kapcsán előjött, és nyilván dolgozunk partnerekkel, és akkor tudunk az ügyfélnek az élethelyzetéhez megfelelő partnert ajánlani. Hogyha konkrétan arról beszélünk, hogy hogy néz ki egy ilyen utódlásmenedzsment, hogyha családon belüli, akkor egyszerű, mert egyszerű meghatalmazásokkal, társtulajdonosi viszonnyal, a családi vagyonkezelésre, szerződéssel, ennek egy jó része menedzselhető, és ugye ennek van az egyel fejlettebb verziója, amit ugye leginkább a legvagyonosabbak vesznek igénybe, annak a költségvonzata miatt, ugye most már bizalmi vagyonkezeléssel is lehet ezt a folyamatot sokkal optimálisabb módon vezényelni, de hogy az viszont már egy külön szakma. Tehát annak mi a számlavezetési, vagyonkezelési részét végezzük, tehát ami ebből a bankra vonatkozik, de egyébként a bizalmi vagyonkezelő egy bank, vagy az én kollégáim azok nem lehetnek, tehát az egy
más dolog. Engem az érdekelne, mert érdekes volt, amit mondtál, hogy a tapasztalat benne van a kollégákban, és láttak már sok mindent, és sok rossz példát, hogy akik egyébként igénybe veszik ezt a szolgáltatást, hogy ők mennyire lepődnek meg, amikor mondjuk elő van vezetve az, hogy milyen worst practice-ek vannak, hogy úristen, ilyen is lehet, hogy ez előfordulhat?
Most még itt tartunk, igen, hogy vannak nagy rácsodálkozások. Ugye maga a bizalmi vagyonkezelés intézménye, hogyha erre mondjuk specializált részre leszűkítjük, az ugye a jogszabály 10 éves, de az elmúlt 1-2 évben futott föl igazán, ugye itt volt többszöri jogszabálymódosítás, emiatt így hangos volt a sajtóba is, ugye először nagyon-nagyon kedvező volt adó szempontjából, azután nagyon meg lett szigorítva, és most valahol megérkeztünk a ló közepére azzal, hogy ez ténylegesen leginkább azoknak tud segítség lenni, aki ilyen transzgenerációs vagyontranszferbe gondolkodik. Emellett még mindig fennáll az, hogy mivel társasági adóalany, ezért ugye 9%-kal adózik a vagyonrendelő és a kedvezményezett is magánszemély, akkor lehet tartós befektetési számlát nyitni, és akkor ugye abban az 5 évben is adómentessé tud válni, amíg a bemeneti felértékelésből esetleg majd adómentesen ki lehet venni a betett vagyontárgyakat. Tehát, hogy ez még mindig nagyon kedvező, viszont maga a jogintézmény az rengeteg polgárjogi helyzetet tud kezelni. És erre még a piac sem nagyon látja ennek az előnyeit, az ügyfelek még kevésbé. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon hosszú út eleje. Én ebben nagyon hiszek, hogy ebbe óriási potenciál van a jövőre nézve, és ahogy tisztulni fog a kép, ahol egyre több jó gyakorlat lesz, valószínűleg lesznek meglepetések, meg a rácsodálkozások, de hogy ebbe, hogyha nem változik érdemben rossz irányba a jogi környezete ennek a konstrukciónak, akkor ebbe óriási potenciát láttunk, és erre így a szolgáltatóknak is reagálni kell.
Oké, hát sok sikert a továbbiakhoz. Szép, mondom, ez a szám, itt kontextusba helyeztük, hogy ez mit is jelent, és hát akkor sok sikert a szemléletformáláshoz is a generációváltás tekintetében. Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Bozsogi Tamás volt itt, az OTP Private Banking vezetője. Beszéltünk róla, ugye, hogy 3000 milliárd forint fölött a OTP Private Bankingnél kezelt vagyon. Ez volt a témánk. Gyors játékunk következik.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
A nyeremény naponta egy páros belépő a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk pedig az, hogy hívják Szegednek azt a városrészét, amely a Tisza bal partján található, és a belvárosi híd köti össze Szeged történelmi belvárosával. A. Ez a Rókus, B. vagy az Alsóváros, vagy C. Újszeged.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékkukac.radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
Jön Evelin a hírekkel, Somodi Evelin, és utána pedig jövünk vissza mi. Olimpia, nyerő vagy bukó, ez a témánk. Karakas Ádám, a Boston Consulting Group Kft. Partnere, egy erről szóló tanulmány szerzője, egyik szerzője lesz itt a stúdióban velünk, illetve az Economus senior elemzője Németh Viktória telefonba. Arról beszélgetünk, hogy vajon megéri-e olimpiát rendezni. Most Párizsral kapcsolatban ugye felmerült az, hogy talán sikerülhet nyereségesre kihozni, a másik oldalon meg elég komoly kritikák érik, akár a párizsi szervezést is. Ez a témánk, tehát maradjatok itt.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.